Pálfalvi Centrum. A józanság hangja. Gubuc Pálfalvi Sejla és Péter Petra podcastja.
Egy különleges epizód a mai, mert hogy most először vendégünk is van, a női test és lélek egységéről fogunk beszélgetni. Tömösvári Noémi, az Uránia Medical Center tulajdonosa, alapító tulajdonosa a vendégünk. Sziasztok!
Sziasztok! Szia Noémi, szia Petra!
Szóval ez most nagyon különleges lesz, mert kibővül a csapat, de most már rendre lesznek majd ilyen beszélgetéseink is, amik specifikusak, és lesz hozzá vendég. De ez szerintem egy olyan alapvetés, a női test és lélek egysége, amire szerintem mai napság különösen nagy hangsúlyt kell fektetni, és szerintem sokkal több energiát, mint amennyit korábban kellett, tekintettel arra, hogy a világ hogyan változik és hogyan alakul.
Szépen összefoglaltad. Igen, ezért is örülök, hogy megismertem Noémit, illetve hogy Noéminek eleve megvolt az az igénye, hogy az ő egészségcentrumában a nők ne csak szimplán fizikai orvosi vizsgálatokat kapjanak, hanem ennek mentén egy olyan mentálhigiénés támogatást, amennyiben szükséges, amit ott helyben az ő egészségközpontjának a szolgáltatásain belül meg tudnak kapni.
Ez azt jelenti, hogy most már akkor létezik itthon is egy olyan megoldás, hogy az ember a nagy merítésből valami jó döntést szeretne hozni és jót választani, hogy holisztikusan tekintenek rá abban a pillanatban, hogy mondjuk egy ilyen helyre elmegy. Tehát nem választják szét a pszichét, a mentális egészséget, a lelket attól a fizikai tünettől, ami miatt mondjuk az ember felkeres egy orvost.
Így van, abszolút ez lenne a cél, hiszen mi ugye onnan közelítettük meg a női egészséget, ahonnan ugye egy egészségcentrum esetében adja is a dolog, hogy orvosi szempontból próbáljunk kezelni problémákat, kérdéseket, tüneteket, de az volt a tapasztalatunk, hogy ez önmagában véve nem elég. Vannak esetek, amikor ez önmagában véve is segít, de sok esetben kiegészítő támogatásra is van szükség, amit viszont nem lehet elvárni egy orvostól, egy orvosi vizsgálat esetében, hiszen van, hogy önismereti munkára is szükség van bizonyos problémák kezeléséhez, és ez lenne a célunk, ezért örültünk, amikor Sejlával gyakorlatilag egymásra találtunk, hogy ő tudna hozni hozzánk egy olyan mentalitást, egy olyan szolgáltatást, egy olyan megközelítésmódot, ami kiegészítésként komplexitásában tudná kezelni a női egészséget.
Hogyan találkozik az addiktológia, a családterápia egy olyan központtal, ahol a nőket, főként a nőket kezelik, vagy női problémákra szakosodtatok, hogyha mondhatjuk így, vagy legalábbis van egy olyan részleg, ami ezzel kiemelten foglalkozik. Hol a meccéspont?
Nagyon sok meccéspont van, és itt én a mentálhigiéni egészét emelném ki, aminek igen része az addiktológia is, része a családterápia is, része a krízis pszichológia is, tehát hogy nagyon sok része van, és ez függ attól, hogy egy nő milyen problémával fordul orvoshoz. Tehát a családterápiánál nyilván kapcsolatot, hogy itt a családtervezés, a várandóság, aztán amiről majd szeretnénk beszélni, ugye ez például a várandóságnak az elvesztése, ami nagyon-nagyon-nagyon gyakori, és hogy mind a kettőnknek az volt a tapasztalata, a személyes is, meg a szakmai is, hogy ilyen esetekben azért a nők nagyon sokszor magukra maradnak. És ezen a ponton jöhet be az a mentálhigiénés támogatás, amit tudunk akkor adni, amikor valaki mondjuk családot tervez, de nem jön neki össze, vagy összejön, de elveszíti a babát, vagy megszületik a gyermek, de hogy azért azt tudjuk, hogy az egy krízissel jár, vagy sok gyerek születik meg, és akkor azt tud még nagyobb krízissel járni. Tehát, hogy ezek most példák a sok-sok dolog közül, de gondolom, hogy ezeken a ponton mind fogunk tudni kapcsolódni egymáshoz.
A COVID időszak alatt derült ki az, hogy milyen elképesztő. Pontosabban szerintem azt minden nő tudta, hogy milyen elképesztő teher, nem is teher, milyen sok feladat van rajta, mennyire nagyon sok felelősség van rajta, hányféle szerepet kell vinnie és képviselnie családon belül, vagy a saját kis közösségén belül, amiben éppen jelen van, hogy hányféle képpen kellett viselkednie egy nap apukaként, anyukaként, apuka dolgozott, ő otthon volt, ő volt az anyuka, ő volt a tanár, ő volt a napközis tanár, ő volt a szaktanár, az edző, és minden, és akkor kezdett el ez kicsúcsosodni érdekes módon, vagyis hát ebben az időszakban, hogy milyen elképesztő nagy feladata van a nőknek, és hogy közben milyen csodálatosan tudnak háttérországot teremteni, de milyen sok mindent nyomnak el magukban, pontosan azért, mert úgy érzik, hogy nekik muszáj jónak lenni, vagy tökéletesnek lenni.
Igen, és amit te mondasz, erre kapcsolódva, majd biztos Noém is meg tud ebbe erősíteni, hogy ennek a tehernek nagyon sokszor olyan olyan tünetei voltak, hogy vagy fizikai, és akkor azzal mentek orvoshoz, vagy lelki, azzal mentek mentálhigiénés és szolgáltatást igénybe venni, de hogy ezt a kettőt én azt gondolom, hogy érdemes lenne összekapcsolni, hiszen önmagában sem egyik, sem másik hosszú távon nem, az legalábbis az a tapasztalat, hogy nem vezet célra.
Ti mit tapasztaltok a gyakorlatban ebből, amiről idáig beszéltünk?
Nálunk ez nagyon érdekesen alakul, hiszen amit mondasz, hogy a COVID alatt tudatosult az emberek számára az anyai és a női szerepnek a komplexitása, ez nálunk is abszolút érződött. Tehát mi a munkánk során ugye az emberek legnagyobb örömével és legnagyobb bánatával egyaránt találkozunk. És iszonyatosan nehéz ezeket ott a helyszínen pár perc alatt lekezelni. És én magam is, csak hogy hadd legyek egy kicsit személyes is ebben a vonatkozásban, tehát én magam is a COVID alatt jöttem rá, hogy ez mekkora teher, és hogy mekkora szükségem lenne a segítségre. És nagyon érdekesen alakult a dolog, hiszen hogy én is ebben az időszakban lettem gyakorlatilag páciens a saját intézményemben, tapasztaltam meg olyan fizikai, lelki kihívásokat, amiket kezelnem kellett, és gyakorlatilag amikor átállsz ugye a túloldalra, és páciensként is részt kell vegyél, úgymond, akkor az nyitotta fel számomra igazából vagy kapcsolta fel azt a lámpát, hogy igenis, itt sokkal komplexebben kell, hogy viszonyuljunk az egészségünkhöz, a női egészségünkhöz, mint ahogyan azt eddig tettük. És ezért kell egy lelki vonal, egy lelki támogatás, egy olyan tudatosítás a mai nők számára, hogy ne csak a tüzet próbáljuk megeloltani, ne csak látszólag orvosi problémát próbáljunk megkezelni, hanem igenis a lelkünkkel is foglalkozzunk, mert ez egységében lesz majd eredmény.
Azt gondolná az ember, hogy ezt nagyjából úgy tudjuk, ugye mindig szoktuk hallani kicsi korunktól a régi időkben is, hogy épp testben, épp lélek. Most már fordítva kéne foglalkozni ezzel, hogyha épp a lelkem, akkor épp a testem is, ha kívülrend van belül, rend van, ha belül rend van, kívül rend van. Szóval, hogy itt most megfordult a történet, de ugyanakkor, hogyha belegondolunk, azért mégiscsak ez egy olyan társadalmi jelenség, ami egy lelki jelenségé, hogy mondjam, csak manifestálódott valami furcsa módon, annak köszönhetően, amilyen világban élünk. Tehát ez a rohanás, ez a teher, amikor nincs semmit lehetőség végigélni, sem az örömet, sem a bánatot, mert menni kell tovább, mert már jön a következő feladat. A Popper Péter mondta egyszer, hogy ha ő lenne az ördög, akkor ugyanezzel operálna, a gyorsítással. Mert egyszerűen nincs lehetőséged megélni, hiszen a gyásznak is folyamata van, mélysége van, ideje van.
Szerintem nagyon fontos, amit mondasz egyébként, köszi, hogy ezt felhoztad, mert hogy most pont ezt az időt szeretnénk megteremteni. Tehát, hogyha valaki az Uránia Medical Női Egészségcentrumban elmegy és egy vizsgálatot igénybe vesz, akkor ott lesz lehetőség arra, hogy ezt csomagként egy lelki mentálhigiénés támogatással együtt vegye igénybe. És visszacsatolva arra, amit mondtál, hogy az épp lélekben az épp test, tehát, hogy erre kutatások vannak, évtizedek óta folyó kutatások, hogy a lelki terhek, vagy az olyan negatív élmények, vagy ártalmas élmények, amik bennünk érnek, azok hatnak az egészségünkre, és nem csak a mentál egészségünkre, hanem az élettartamunkra, tehát kimutatható az, hogy élettartambeli változást eredményeznek ezek a dolgok, illetve abban a bizonyos élettartamban, amit élünk, ott az egészségben eltöltött éveknek a számát befolyásolja ez. Tehát, hogy ez nem csak arról szól, hogy elmegyek egy ilyen női egészségcentrumba, egy nőgyógyászati vizsgálatra, és aztán ott kiderül, vagy nem derül ki, hogy van valami probléma, ugye mind a kettő elég idegfeszítő tud lenni, mert hogyha találnak valamit, akkor ugye azért, hogyha nem, mert nem találják meg annak az okát, hogy mondjuk miért nem jön össze mondjuk a baba, vagy ugye itt most akár más endokrin vagy nőgyógyászati betegségekről is lehetne beszélni, akkor hogyha ezt én azt gondolom, hogy az alapján, amit mondtál, ebből a szemlélettel közelítjük meg, akkor le tudjuk ezt lassítani. Akkor tudjuk azt mondani, hogy itt a vizsgálat lehet, hogy már azt majd a Noémi mondja, hogy hány perc, de hogy 20 perc, vagy 25, de hogy emellé mondjuk jár egy 50 perces, 10-szer 50 perces, nyilvánvalóan az egyéntől függő mentál egészségügyi támogatás is.
Nagyon jól fogalmaztál, mert úgy kezdted, hogy hát ezt már elméletileg tudjuk, meg mennyit beszélünk erről, még mindig nem eleget. Tehát elméletben valóban ezt már mindenki tudja, mert úgy, ahogy tudod a work-life balanszt, meg hogy épp testben, épp lélek, így van, de valahogy a hétköznapok mókuskerekében ez nem biztos, hogy összeáll. Tehát még mindig ki kell hangsúlyozni saját magunk számára, hogy igenis az, hogy egy kicsit le kell lassítani, hogy észre kell vegyük azt, hogy nem biztos így van, ahogy mondtad, hogy egy 15-25-30 perces orvosi vizsgálattal kipipálod ezt a feladatot, hogy oké, megtettem az egészségemért. Van ilyen eset, amikor valóban ennyire van szükség, oda mentél, megvizsgáltak, azt mondták, minden rendben van, menj haza, él tovább boldogan az életedet. De hogyha ez nem ennyire egyszerű, már pedig ugye mindenkinek bőven elég, hogyha csak a közeli ismerőseivel beszél, és rögtön kiderül, hogy azért az esetek egy jó részében nem ennyire egyszerű az egészségkérdés, hogy köszi, jól vagyok, igen, valóban minden fronton rendben vagyok, akkor viszont hozzá kell csatoljuk ezt, hogy jó, akkor tessék egy kicsit hátralépni, nézzük meg, hogy mit tudok még tenni, mi a baj az életemmel, életvitelemmel, milyen elakadásaim vannak, amik hátráltatnak adott esetben abban, hogy családdá váljunk, muszáj tudatosítani.
Igen, meg nekem ami még eszembe jutott, hogy azért nagyon sokszor ilyen vizsgálatokkor tudunk kapni olyan diagnózist, vagy ha nem diagnózist, olyan visszajelzést, ami tud annyira traumatizáló lenni, hogy valamit azzal kezdeni kell. Én szeretném megosztani egy személyes példát. Pár évvel ezelőtt, még a kisfiam születése előtt, az első terhességemnek a 8. hetében mentünk a férjemmel, hogy egy vizsgálaton meghallgassuk a szívhangját a babának, és mi ott szembesültünk azzal, hogy nincsen szívhang. És egy 20 perces vizsgálat keretében, ugye az ottani orvosnak sem volt arra ideje egyáltalán, még
hogy úgy szóljon, vagy hogy úgy.
Nem az, hogy úgy szóljon, mert hogy itt most mi a jó szó azon, hogy valaki próbálja jobbról-balról az ultrahang fejet úgy helyezni, hogy na hát, ha mégis, de aztán bebizonyosodik, hogy nem. És aztán lejár az idő, és kint várnak a többi paciens, neked a világot omlott össze, én nekem ott nagyon beszűkült időtér, de ki kellett jönni a rendelőből, és eljöttünk, és ott kint ültünk, én nem is tudom, hogy mennyit az autóba, meg nagyon nehéz is visszaidézni, mert nagyon nem is emlékszem, de az biztos, hogy azok a hetek, vagy azok a hónapok, amik következtek, azok azt gondolom, hogy az én terapeutám nélkül, hogy mondjam, nem lettek volna túlélhetőek, pedig ott voltunk egymással a férjemmel is. Azért döntöttem úgy, hogy megosztom ezt a nagyon-nagyon-nagyon személyes tapasztalatot, mert akkor, amikor én akár a szűkcsaládi körben vagy barátaimmal ezt megosztottam, akkor derült ki számomra, hogy ez sokkal gyakoribb, mint hogy beszélünk róla, mert akkor kezdték elmondani, hogy ja, hát igen, nekem is volt ilyen, kétszer meg háromszor tudtam meg barátaimról, hogy olyan sokszor átmentek ezeken a helyzeteken, és én azért teljesen le voltam döbbenve, hogy miért nem beszélünk róla, és hogy milyen érdekes, hogy mindig a babonára fogjuk azt, hogy 12 hétig nem mondjuk el a környezetbe, holott ez nem erről szól, hanem az, hogy a terhességeknek nagyon nagy része, 35-40%-uk, sokszor nem is tudott terhességek szakadnak meg, és olyan sok nő van ma Magyarországon ezzel egyedül akkor, amikor kijön, nem is adva meg sokszor egyébként az opciókat, hogy mit lehet ezzel kezdeni, vagy hogyan lehet ezt túlélni, feldolgozni, és aztán nekifutni egy következő terhességnek, és már akkor felmerült benne, hogy ezzel valamit kezdeni kellene, és most, hogy Noémivel találkoztunk, ez volt az első pontja az mi együttműködésünknek, amit mindenféleképpen szeretnénk megcélozni.
Az a nagyon nehéz ebben, azt gondolom, hogy itt nem csupán egy veszteségről van szó, hanem arról a furcsa, azonnal megérkező szégyenérzetről, vagy nem vagyok alkalmas érzésről, ami a nőkben ilyenkor megjelenik. És azért vagyok nagyon hálás, hogy erről beszélünk, mert ez most már külföldön elindul, de itthon valamiért még mindig tabu. Még mindig, mintha a nő lenne hibás azért, hogyha egy baba nem marad. Miközben ez nem erről szól, és olyan jó, hogyha az embereket lehet erről értesíteni, hogy jó napot kívánok. Itt van egy történet, ami nem ez, hanem mást jelent. És senki sem hibás, hanem itt van egy dolog, ami megtörtént.
Igen, de ezt nőként ugye nagyon nehezen éled meg.
Tehát persze.
Tehát Sájlával ez egy nagyon erős és viszonylag, nem is tudom, ilyen bántóan gyorsan kiderült, hogy ez egy közös élményünk, hogy nekem is volt több veszteségi élményem. És amit mondasz, tehát hogy akaratlanul ez a gondolat nyomja az egész életedet, hogy
az alkalmatlanság.
Hogy alkalmatlan vagy, hogy fizikailag vagy alkalmatlan, vagy lélekben.
Vagy
mind a kettő. Vagy akkor ez így hogy van. Tehát azért az a tapasztalat, és ezt a rendelőben is rendszeresen látjuk, hogy Tehát, hogy ezt vagy a környezet nyomja rá a nőkre, ilyet is láttunk, hogy a család azt mondta, hogy most akkor miért nem jött össze harmadszorra sem, miért ment el a baba, és hogy mi a baj vele, és úgy ült ott a hölgy, mint egy darab hús, és ezt így elég nehéz volt kezelni a helyzeten, hogy haló, tehát, hogy ő nem egy darab hús, hanem ő egy húsvér ember, akinek, és vele történt ez meg, tehát nem a másik két emberrel, aki körülötte ül, és hogy tessék egy kicsit hátrébb sétálni, és esetleg kérdezzük meg, hogy ő egyébként mit szeretne, vagy ő egyébként akar egy gyereket, mert ebből a helyzetből már nem teljesen egyértelmű, hogy ha mondjuk apuka erről így nyilatkozik. Úgyhogy ez abszolút egy olyan téma, hogy nem lehet perma Magyarországon erről túl sokat beszélni, mert ahogy Sejla is említette, a statisztika alapján ezzel majdhogy nem a nők fele találkozik, és jó esetben egyedül marad ezzel az érzésével, mert nem divat, nem bevett, nem elfogadott, hogy erről beszéljünk.
Igen, meg valahogy, hogy én azt látom, az a trend más rendelőkben, vagy hát általában a rendelőkben, hogy kizárólag orvosi szempontból közelítik meg, hogy akkor ott a küszöbön már, nem tudom, megkérdezik az anyát, hogy na jó, akkor mikor akar műtétre menni, holott sokan azt sem tudják, hogy egyébként joguk van nem műtétre menni, szóval, hogy az opció sokkal több, illetve az, hogy nem csak, hogy joguk, hát én azt gondolom, hogy az ellátásnak a központi része kell, hogy legyen, hogy aztán mentálhigiénés támogatást kapjanak, mert ezt a veszteség élményt igenis hosszú-hosszú hetek, hónapok, lehet, hogy évek feldolgozni.
És ez nem csak nőként érdekes, hanem ugye a párkapcsolatot is komolyan tudja befolyásolni.
Próbára tesz minden helyzetet és minden kapcsolatot nyilván az ember körül. Nagyon érdekes, hogy az Instagramon, amikor a Hilaria Baldwin elvesztette a babáját, akkor nagyon sokan elkezdtek hozzá csatlakozni, és nagyon sokan fejezték ki az örömüket, hogy de jó, végre valaki erről beszél. Aztán később, amikor Meghan Markle is elmesélt, hogy neki is volt vesztesége, akkor egyre többen jöttek rá szerencsére, így a nagyvilágban kívül, de valahogyan mi ebből a szempontból Magyarország egy kicsit gondolkodásban izoláltnak tűnik nekem. Hogy hiába vagyunk nyitottak a világra, hiába látjuk ugye a közönségi média felületein beáramlani ezeket, és nem csak a hülyeséget, már bocsánat, hanem azt is, ami hasznos. Ennek ellenére sokkal nagyobb a nyomás. Sokkal nagyobb az az érzés, vagy erősebb bennünk az az érzés, amit mondjuk a nagyanyánktól, vagy dédanyánktól hallottunk, hogy bezárod, az asszonynak a szoknyája alatt nagyon sok minden elfér. Ezt is viszed tovább. Hát nem szabad.
Tök jó, amint mondasz, mert hogy ezt fogjuk most mi megtörni Noémivel, azt gondolom ezzel a kezdeményezéssel, hogy azok a nők, akik ebbe az egészségcentrumhoz fordulnak, ott a Pálfavi centrummal is fognak találkozni, de nem is ez a lényegtől, hanem hogy ezekkel a szolgáltatás csomagokkal fognak találkozni, hogy ne érezzék azt, hogy ők egyedül vannak ezekkel a problémákkal. Ugye most egy dolgot emeltünk ki, ugye ezt a veszteséget, mert ez nagyon gyakori, de ahogy említettük, azért sok minden más vetülete is van ennek az összekapcsolódásnak.
Noémi, van olyan, hogy közös nevező azokban a hölgyekben, akiknek szüksége van a fizikai segítség mellett, a fizikai orvosi segítség mellett lelki segítségre is? Olyasmire gondolok, hogy a félelem a megítéltség miatt például.
Teljesen egyértelműen igen. Tehát ameddig az az alapvető gondolkodásunk, vagy az a néphiedelem, hogy egy baba elvesztése az magánügy, az a te magánügyed olyan értelemben, hogy arról nem beszélünk, azt úgy bezárod szépen a fekete dobozodba, és akkor csinálsz vele amit akarsz. Ameddig ez az alapmentalitásunk, addig ugye nem tudjuk felszabadítani saját magunkat. Addig ugye ez a teher ott nyom téged. Lehet, hogy a pároddal sem fogod megbeszélni. Mert hát ő férfi, mit érthet ehhez?
Meg úgy érzem, hogy neki sem vagyok elég jó.
Neki sem vagyok elég jó. Akkor mi ugye ilyen helyzetben a jó megoldás? Azt mondja az orvos, ugye vegyünk egy optimális esetet, jó, rendben, néhány hét múlva minden helyre áll biológiai értelemben, tessék nyugodtan tovább próbálkozni. Csak hát kérdés, hogy ugye a lelked 4-5-6 hét múlva vidáman készen áll-e?
Hát mert az nem tudom, mondanák, hogy jó, lehet próbálni, és akkor lesz helyett egy másik.
Lesz, pont, hát ez ugye egy gyakori mondat, tehát, hogy...
Jó, hogy ez elhangzik.
Hát ez elhangzik, igen. Tehát,
hogy az, hogy jó, hát ez mindenkivel megtörténik szinte, tehát, hogy próbálják ebben magat.
Semmi baj, lesz másik.
Igen, igen, és hogy hát nem, hát lehet, hogy lesz másik, de hát az nem ő helyette lesz, tehát, hogy nyilván ennek nagyon sok vonulata van. Nagyon sok olyan, én azt gondolom, bántó és káros mondat tud nőgyógyászati szakrendelőkbe elhangzani, ami mögött nem feltétlen rossz szándék van, hanem igazából a nem tudás, vagy ebbe a helyzetbe való nem belegondolás, és ezt én tényleg azt remélem, hogy úttörőként, de remélem majd minket követve azért ez majd változni fog itthon is.
Látni erre hajlandóságot a nők részéről, nyitottságot? Tehát haladnak a nők is abba az irányba, amerre halad mondjuk a világnő társadalma, akik emelni és segíteni akarnak? Azok a nagy nevek, akik azt mondják, hogy lásd, velem is megtörtént, ne félj, majd akkor én tartom a lámpást, menjünk előre. Tehát hajlandóak nyitni a nők is e felé?
Egyértelműen hajlandóak a nők, tehát nyitottság, érdeklődés egész biztosan van. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ez a változás sikeres lehessen, ahhoz ilyen típusú kezdeményezésekre van szükség, hogy igenis az emberek ezt felvállalják, legyenek olyan emberek, intézmények, nők, akik ezt kimerik mondani, hogy tudják, hogy ez milyen, hogy van erre megoldás, tudsz segíteni saját magadon, hogyha olyan szakemberekhez fordulsz, olyan segítőket találsz magad mellé, akik segítenek a gyógyulásban, mert lehet, hogy szerencsés vagy, lehet, hogy erős vagy, és idővel meg tudod gyógyítani magadat, rájössz a te miértjeidre, problémáidra, és utána valóban jön egy másik gyermek, és boldogan zárul ez a történet, de úgy gondolom, hogy rengeteg időt lehetne megspórolni, és vagy hatékonyan felhasználni, hogyha szakértői segítséggel, támogatással zajlana ez a folyamat, és mondjuk már az elején azt mondanád, hogy ez történt veled, kérek segítséget, akiben a bizalmamat vetni tudom, és akkor lehet, hogy a lélek gyógyulása is már hasonló tempóba tudna zajlani, mint ahogy fizikailag is tudsz regenerálódni. És úgy gondolom, hogy minél többen felvállalják az ilyen típusú élményüket, és nem az lesz rá mondjuk a társadalmi reakció, hogy hát jól van, majd lesz másik, hanem azt tudja mondani a másik nő is, hogy igen, tudom, hogy milyen, de ezen túl fogsz jutni, és erősebb leszel a végén, akkor ezek sokkal egészségesebb folyamatok lesznek, és úgy gondolom, hogy mind nőként, mind párkapcsolati szinten sokkal jobb eredmények tudnak születni, és boldogabb emberek fognak szaladgálni Magyarország utcáin is.
Egyébként itt most egy ilyen helyzetben, egy ilyen veszteségnél, egy terhesség elvesztésnél, egy baba elvesztésénél arról beszélünk, hogy egy nagyon tág értelemben vett és nagyon összetett gyász folyamat zajlik le, amire legyintenek? Mármint, hogy, vagy legalábbis azt mondják, hogy jó, hát, ó, hát még a korai volt, úgy is tudod, hát van erre. Szóval, hogyha mondjuk a nagypapa meghal, vagy az embernek az anyukája, apukája, akkor arra így nem legyintenek, hogy ó, hát már úgyis öreg volt. Hát, tehát ebbe ez a fura, hogy attól még ez ugyanúgy egy gyász folyamat. Hagyni kéne azt az időt, amíg az ember megszaggatja a lelkét, aztán utána szépen tovább tud menni.
Ez is nagyon fontos, amit mondasz, hogy hagyni az embereket a szomorúságukba, gyászukba ezt megélni. Ha ebbe elakadnak, akkor nyilvánvalóan ebbe segítséget adni nekik. Meg azt is lehet mondani, hogy én nem tudom, hogy te mit élsz meg. Tehát, hogyha én nem tudok ezzel azonosulni, akkor meg hátrább lépni egyet, és megpróbálni nem nagyon okosnak lenni.
Oké, de akár így, akár úgy, ezt validálni kell, hogy ez az.
Igen, abszolút. Abszolút, tehát, hogy most én tényleg sorolhatnám, nem akarom ezzel elvinni a beszélgetést, hogy milyen mondatok hagyják el emberek száját, hogy próbálják azzal enyhíteni a te fájdalmadat egyébként, hogy kicsinyítik ezt a problémát.
Így van, tehát, hogy ez egy racionalizálása, én úgy gondolom, a problémának, mert nyilván, ha orvosi szempontból nézed, akkor valóban egy egy korai szakaszban lévő terhesség megszakadása, az egy kisebb probléma, mint hogyha ez később történik. És ott még könnyű azt mondani, hogy gyorsan regenerálódsz, még lehet, hogy nem tudják olyan sokan, semmi gond, fel a fejjel menjünk előre.
Milyen érdekes egyébként, hogy ez az egyik legnagyobb és a legfontosabb sarkalatos pont, hogy hányan tudják, és hány embernek kell elmondani majd, hogy nem sikerült. És ezt a szót szokták használni, nem jött össze.
Igen.
Szóval ez is fura, nem? Hogy azon aggódom a legnagyobb bánatomban, hogy mit mondjak másoknak.
Hát abszolút. Tehát szerintem
azt kéne mondani, mindenki érdekel, nem?
Hát igen, csak nehéz ez, mert hogy a saját példámra egy picit visszautalva, hogy amikor nem számolsz ezzel az opciót, ezért nem számolunk ezzel az opcióval.
Hát nem is szabad úgy neki menni, hát
persze. És amikor meg benne vagy, akkor meg hirtelen magaddal nem tudsz mit kezdeni, nem hogy a környezeteddel, és akkor ezt még egy kicsit tovább is lehet vinni, mert még a feldolgozásán, vagy ennek a gyász folyamatnak azon a részén, amikor úgy döntesz, hogy próbálkozol, azért ez végig kísér utána téged, dátumilag, hogy az mikor volt, amikor már a következő babát hordod a pocakodba, azért erőteljes szorongások jönnek rád, és aztán akkor lehet, hogy abban a terhességedben is teljesen másképp kell kísérni azt a terhességet, amit veszteségek előztek meg.
Hát engedd meg, hogy ezt megerősítsem egy személyes példával, tehát nekem 3 gyermekem van, és mielőtt a harmadik gyermekem született, azelőtt 2 sikertelen próbálkozásom volt, mondjuk ilyen elegánsan, és amikor teherbe estem, azt olyan szinten akartam titokban tartani, hogy ez semmilyen módon ne derüljön ki, hogy már, tehát a 6 hónapos forduló előtt mondtuk el bárkinek is. Amikor már azért ugye elég nyilvánvalóan kezdtem terhes lenni, nem, tehát ez már nem bableves, meg nem Noémi kicsit többet ment az elmúlt hónapokban, hanem ez már egy kifejezetten terhes pocak volt, akkor volt az, hogy már így a férjem mondta, hogy drágám, tehát hogy azért ezt így tovább húzzuk, az nagyon durva kérdéseket fog felvetni így mindenki részéről, hogy ezt most akkor mi szégyeljük.
De így érezted magad biztonságban.
De abszolút ez kellett ahhoz, hogy, tehát én nem mertem ezt megkockáztatni. Uh-huh. És mondjuk úgy, hogy ez a terhesség, meg ez az egész folyamat, ami most egy boldog egyéves kisfiúhoz vezetett, az annyira szürreális volt számomra, hogy én teljesen biztos voltam abban, hogy a rendelőben valamit totál más vonalat ki kell építsünk, mert emberek így nem érezhetik magukat, mármint nyilván, hogy érezhetik magukat, de hogy ne legyenek
nem szabadna,
egyedül.
Nem
szabadna, így, hogy így érezzék magukat, és hogy ezzel ne maradjunk egyedül, mert ez iszonyatos, hogy egy ilyen örömhírt nem mondasz el a saját gyerekeidnek, nem mondasz
miközben
el a
szíved
saját...
szerint fölmenni dobogókör, és kikiabálni.
És közben nézegeted a gyerekruhákat, meg a nem tudom én micsodákat, de mi van, ha? Tehát, hogy ez egy akkora nyomás, hogy én ezt senkinek nem kívánom, és ezért is szeretnénk, hogyha ez az együttműködés minél több emberhez eljutna, mert én tudom, hogy ez nem egy egyedi történet. Tehát, ahogy te is mondtad, Sejla, ezt teljesen másképp kell kezelni, és ezt oda kell az emberek kezébe adni, mert nem biztos, hogy abban a lelki állapotban tudod realizálni azt, hogy neked segítségre van szükséged. Ja.
Nagyon fontos témáról beszélgettünk ma Józanság hangjában, a női test és lélek egységéről, egy új kezdeményezésről, amit a Pálfalvi Centrum és az Uránia Medical Center összefogásából. Reméljük, hogy nagy, gyönyörű lombos fává nő majd, sok-sok gyümölcse rajta. Tömösvári Noémi, az Uránia Medical Center tulajdonos alapítója volt ma a Józanság hangjának a vendég, és én nagyon remélem, hogy sok hölgy most vesz egy nagy levegőt, és azt mondja, hogy oké, akkor most már tudom, hogy van kinek megfogni a kezét.
Köszönjük
szépen.
Pálfalvi Centrum 0630 65 75 734.